Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna, indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel, gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Az elmúlt 15 év legnagyobb tőzsdei bevezetésével jelent meg évvégén a budapesti értéktőzsdén a Granit Bank. A pénzintézet részvényeivel 14.500 forintos bevezetési áron kezdődött el a kereskedés. Az új részvények eladásával 17,7 milliárd forint friss tőkéhez jutott a bank, amelynek egy tekintélyes 15%-os részét további digitális fejlesztésekre szánnak. A pénzintézet első magyar bankként jelent meg határon átnyúló szolgáltatással, első lépésként Romániában. Szintén élen jár a Granit Bank abban, hogy a részvényei többségét saját applikációján keresztül jegyezték lakossági befektetői. Hegedűs Évával, a Granit Bank elnök vezérigazgatójával Nagy Károly beszélgetett az ünnepélyes tőzsdei becsengetés után.
Tőzsdei becsengetés után tartott egy hosszú prezentációt a bank előéletéről, és itt előkerült ez a kézműves kifejezés. Én javasolnék inkább egy hibrid megnevezést, mert standard normál bankként nem biztos, hogy a Granit Bankra emlékeznék, mert nem túl sok fiókja van, viszont innováció területén, digitális fejlesztés területén nagyon élen járnak. Egyrészt mennyire büszke a tőzsdei bevezetése, másrészt mik a jövő évi terveik ezzel kapcsolatban?
Én nagyon büszke vagyok arra, hogy tulajdonképpen nulla szintről építettük fel a bankot, és ezt lehet kézművességnek is, és bármi másnak is nevezni. Az életben nem sok lehetőség adódik arra egy bankárnak, hogy tulajdonképpen egy zöldmezős bankot építsen, és igazából az elmúlt közel 15 évet kell nézni, és ez a zöldmezős bank évről évre jobban teljesített. 2019 óta minden releváns mutató tekintetében a piaci átlagot meghaladó mértékű volt, nem csak a növekedés, hanem a profitabilitás, a költséghatékonyság. A kezdetektől mi gondolkodtunk tőzsdei bevezetésben az alapító tulajdonossal, Demián Sándor úrral, de nyilván egy tőzsdei bevezetéshez el kell érni egy megfelelő méretet, és olyan klímát kell értékelni, ami alapján úgy ítéltük meg, hogy most itt a pillanat arra, hogy tőzsdére lépjünk, és én azt tudom mondani, hogy a minimum értékhez képest több mint háromszoros sát is meghaladó érvényes ajánlat érkezett a részvénykibocsájtás során. Ez számomra azt jelzi, hogy a befektetők bíznak a Granit Bankban. Több mint 1864 új részvényese van a banknak. Ez számunkra egy még nagyobb felelősséget jelent, hiszen azon dolgozunk, hogy ők úgy érezzék, hogy jó befektetést csináltak. Ahhoz, hogy ők ezt úgy érezhessék, tovább kell menni azon az üzleti modellen, amin elkezdtünk. Ez tulajdonképpen két dolgot jelent, ötvözi a fintech és a hagyományos bankok értékeit, és a innovációban a digitalizáció mellett a generatív és agentic AI-ra fogunk fókuszálni. És elkészítettük a 2033-ig tartó üzleti tervünket. Ennek az alapszenáriójában 2033-ra egy 6000 milliárdos mérlegfőszegű bankot látunk magunk előtt. Én nagyon bízom benne, hogy úgy, mint korábban, hiszen az elmúlt időszakban is valamennyi hosszú távú üzleti tervét a bank túl teljesítette.
14.500 forint volt a bevezetési ár, és végül 17,7 milliárd, amit elfogadtak. Ebből a 17,7 milliárdból mire mennyit költenek?
50%-ot a hitelezési aktivitás bővítésére, 35%-ot akvizíciókra, üzletfejlesztésre, és 15%-os nagyságrendben pedig a generatív és agentic AI-ra alapozott technológiai fejlődésre fogjuk fordítani a befektetők forrásait.
Főleg ez a mesterséges intelligenciának az alkalmazása, ezt időről időre visszatérő volt az előadásában is, ennyire jó tapasztalataik vannak ezzel?
Igen, én azt gondolom, hogy 2023-ban a mesterséges intelligencia tekintetében egy új technológiai változás jelent meg, amit úgy hívnak, hogy generatív és agentic AI, aminek a lényege az, hogy nagy nyelvi modellre alapozva minél több tudásra próbáljuk megtanítani ezt a, most hívjuk Granit Gurunak ezt az alkalmazást, amely külföldi szakértők véleménye szerint is valamennyi szektorban meghatározó jelentőségű változást fog előidézni, lehetővé teszi számunkra, hogy még személyre szabott megoldásokat kínáljunk, és az operációs költséget pedig jelentősen mérsékli, hiszen egy csomó olyan feladat, ami jelenleg manuálisan lassan elvégezhető, ez meggyorsítja ezeknek a feladatoknak az elvégzését. Ez nem jelenti azt, hogy kevesebb kollégára lenne szükség. Inkább azt mondom, hogy a kollégák által elvégzendő feladatoknak a hangsúlyeltolódása megy az értékelésre, ezeknek a funkcióknak az ellenőrzésére.
Más pénzintézetnél ilyen általános kérdés szokott lenni, hogy ha külföldi terjeszkedés van, melyik bank felvásárlásában gondolkodnak. Nos, elhangzott, hogy Romániában elindul majd a Granit Bank 2025. januárjától, de egyáltalán nem gondolkodnak banki felvásárlásban. Hogyan terjeszkednek majd Romániában, vagy hogyan jelennek majd meg?
Romániában már megjelentünk néhány hete, a marketing kampány fog jövő év elején elindulni. Mi a határon átnyúló szolgáltatások keretében vezettük be a lakossági szolgáltatásokat, és azért a határon átnyúló szolgáltatás keretében, mert a Granit Bank üzleti modelljéhez ez illeszkedik a legszervesebb módon. Mi úgy ítéljük meg, hogy ez sokkal költséghatékonyabb megoldás, ráadásul ebben van versenyelőnyünk a többi piaci szereplőhöz képest.
Elhangzott az is, hogy az applikációs, egyébként saját ügyfél részvényvásárlások is nagyon magas számok voltak. Hát ami azt gondolom egyébként, hogy tényleg egy megelőlegezett bizalom. Hasonlóan az applikációra próbálnak majd újra és újra újabb ügyfeleket szerezni, vagy azért a hagyományos bankolás területén is maradnak?
Mi mindig újabb és újabb ügyfeleket szeretnénk szerezni, hiszen növekedtünk eddig is, és eddig is ez volt a fontos feladatunk, és a jövőben is ez lesz. Tehát két célunk van, növelni az ügyfélkört, és növelni a meglévő ügyfelek elégedettségét a termékválaszték bővítésével és a UX élmény az ügyfélkiszolgálás színvonalának még további javításával.
Egy dolog hangzott még el, ami nekem egyébként részvényvásárlóként érdekes volt, hogy applikáción keresztül elérhető a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett összes részvény. Ez egy unikum a piacon, de ennek a fejlesztése akár mondjuk európai részvényekre is várható, vagy azért egyelőre ez a biztonságos magyar piaci működést próbálják belőni?
A jövő év első felében találkozunk, természetesen dolgozunk, nem csak Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények közvetlen, azon, hogy közvetlenül lehetővé váljon a mobilappon keresztül, de mindig csak akkor arról beszélek, ami megvalósult. De tudjuk, hogy mik a globális trendek, tudjuk, hogy a technológiai részvények a NASDAQ-nál vannak, és a New York Stock Exchange-en is nagyon sokféle részvény van. Hogyha érdeklődik, akkor mondjuk a jövő évben, mondjuk április tájékán beszéljünk.
Hegedűs Évával, a Granit Bank elnök vezérigazgatójával Nagy Károly beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Megnyitotta első zászlós hajó márka üzletét a 4iG csoporthoz tartozó One Magyarország. A telekommunikációs cég vezérigazgatója az ünnepélyes megnyitón azt mondta, az új dizájnt a későbbiekben a teljes hálózatra kiterjesztik, hozzátéve, hogy az átalakulás sokkal több, mint egy egyszerű átmárkázás vagy logócsere. Bányai Tamás szerint céljuk az, hogy a magyarországi távközlési szolgáltatók közül a márkanévhez híven a One elsődleges választást jelentsen a lakossági és az üzleti előfizetők számára is. A korábbi Vodafone és a Digi üzleteinek egyesítésével országszerte 98 településen 135 üzlettel van jelen a One Magyarország. Lakatos László interjúja.
Bár a One márka név beharangozása már megtörtént a korábbi hónapokban, viszont ma nyitották meg az első fizikai üzletet, ahogy ön fogalmazott, a zászlós hajóját a One márkának. Mitől lesz ez az üzlet zászlós hajó?
Tehát Western City Centerben található márka üzletünk egy különleges helyszín. Ahogy láthatjuk itt, ez egy teljesen átalakított üzlet, teljesen gépészetileg, dizájnban, minden megjelenésében és funkciójában is újra lett gondolva, és mindenhol azt próbáltuk megvalósítani, ami a márka filozófiája, minden pillanat számít, és hangolódjunk az ügyfélre, és kapcsolatokat építsünk az ember-ember és ember-technológia között. Úgyhogy ez ennek az új üzleti filozófiának a tükrében született tér, ami egy kapcsolódási pont az ügyfél és a technológia között, és ahol a mi dolgunk az az, hogy ezt a kapcsolódást, ezt a minél jobbá tegyük.
Na most itt az látszik, hogy a helyszínválasztás biztos nem véletlen. A szomszédban egy elektronikai áruház, a másik oldalról pedig az egyik legnagyobb konkurens cég.
Egyrészt ebben a lokációban a korábbiakban már az egyik megelőző tagvállalatunknak működött üzlete, tehát ezt az üzletet építettük át. Másrészt pedig, amikor az üzlethálózatunkat fejlesztjük, és ugye most 135 üzlettel, 98 településen vagyunk jelen, ott nagyon fontos szempontokat vettünk figyelembe. Figyeltünk arra, hogy működik az üzlet, fenntarthatóság, üzemeltetés szempontjából milyen a lokáció. De még a mesterséges intelligenciát is bevetettük akkor, amikor azt elemeztük, hogy hol vannak azok a helyszínek, ahol az ügyfelek szeretnek mozogni és érdemes üzletet létrehozni. Ez az a szempontrendszer, ami alapján megújítjuk az üzleteinket, és ha kell, akár a lokáción, a helyszínen is változtatunk, mindenhol azt a helyszínt keressük, ahol az ügyfelek szeretnek lenni. A van hálózata, az nem pusztán a régi Vodafone-os vagy Digis üzleteknek a megújításáról szól, hanem frissítjük, aktualizáljuk és a lehető legjobb helyszíneken újítjuk meg a hálózatot. Ennek példája a mai West End City Centerben történő üzlet, ami fizikailag alakul át, de Győrben például egy teljesen új lokációban nyílik meg az új dizájn, mert úgy gondoltuk, hogy ez még jobb lesz, mint a régi volt.
Ma, amikor minden a digitális térben mozog, van még létjogosultsága ezeknek az üzleteknek, még ha ennyire forgalmas bevásárlóközpontokban is?
Igen, mi hiszünk abban a vannál, hogy mind a személyes kapcsolatnak, mind pedig a digitális kapcsolatnak erősnek kell lennie, és egyébként a felméréseink, kutatásaink is azt mutatják, hogy Magyarországon ma még azért van egy nagyon nagy réteg, aki már a digitális szolgáltatásokat preferálja, és inkább így intézi az ügyeit, de vannak sokan, akik még egy picit óckodnak, vagy plusz támogatásra, segítségre van szükségük abban, hogy eligazodjanak ebben a változó világban, és úgy gondoljuk, hogy ebben nagyon nagy szerepe van még a üzlethálózatnak is, és a klasszikus személyes kiszolgálási csatornáknak úgy üzletben, mint a telefonos ügyfélszolgálaton, amit ugyancsak megújítottunk, ahogy egyébként a digitális felületeinket is. Tehát én úgy gondolom, hogy nem választani kell a digitális és a személyes között, hanem segíteni a digitálisban azt, aki már készen áll rá, és inkább azt preferálja, aki pedig még inkább a személyes ügyintézést preferálja, őket pedig segítjük abban, hogy megismerjék az új világot.
Tehát ezek a találkozó pontok igazából a digitálisan kevésbé fogékony ügyfelek edukálására és segítésére szolgálnak, vagy ez azért nem csak erről szól, hiszen a személyességre még azok is vágynak, akik mindent a telefonjukon intéznek.
Így van, mind a kettőről, tehát nem kizárólagosságról beszélünk, úgy gondolom, hogy a dizájn is mutatja, hogy azért ez egy nagyon megújult, jövőbe mutató dizájn, amit behoztunk a van márka üzletekben, tehát sokan lesznek olyanok, akik reméljük, hogy csak elsétálnak itt, megtetszik és benéznek és kérdeznek egy pár dolgot, ami éppen őket mozgatja, vagy jönnek és megismerkednek velünk, tehát találkozási pont mindenki számára.
A most egyesült cégek korábbi ügyfelei mit tapasztalhatnak? Őket is megkeresik az új ajánlataikkal?
Természetesen a meglévő ügyfeleinket is megszólítjuk, hiszen nekik is úgy gondolom, hogy információra van szükségük, hogy megértsék, hogy mi is változott és mi nem változott. Az ő megnyugtatásukra elmondom, hogy január 1-ével nekik nincs konkrétan teendőjük, tehát a meglévő szolgáltatásaikat ugyanúgy változatlan feltételekkel használhatják, mint eddig, a számláikat is ugyanúgy megkapják, csak most már vanos arculattal. Viszont az új ajánlatainkat úgy alakítottuk ki, hogy nekünk a meglévő ügyfél is fontos, és éppen ezért ők is bármikor átválthatnak ezekre.
Ezzel a nagyon látványos arculati váltással és ezzel az új márkával mire számítanak, mekkora növekedési potenciál van ebben, mennyi ügyfelet lehet elcsábítani a versenytársaktól?
Tehát nem titkolt célunk az, és célkitűzés az, hogy piacvezetők legyünk a magyar távközlési piacon, de én úgy gondolom, hogy ebben a pillanatban nekünk nem a versenytársakra kell figyelni és számogatni az ügyfeleket, hanem az ügyfelekre kell figyelni és nekik kiváló szolgáltatást adni, úgyhogy a teljes munkatársi csapat erre készül és erre fókuszál, hogy a megoldásokra, a szolgáltatásokra és az ügyfélre figyeljünk.
Mikor tervezik azt, hogy bejelentik? Tehát van erre céldátumuk?
Úgy gondolom, már vannak olyan szegmensek, ahol egyébként piacvezető van, de ezt a jövőben természetesen szeretnénk majd bővíteni, és ha eljön az ideje, akkor a sajtónak is természetesen elmondjuk. Vannak közép- és hosszú távú üzleti terveink is, de ezek most még egyelőre nem publikusak.
A 4iG csoporthoz tartozó One Magyarország vezérigazgatójával, Bányai Tamással, Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A tavalyi első háromnegyed évhez hasonló utolsó negyedévet és összességében jó évet zárhat a 4iG csoport. A cég vezérigazgatója azt mondta, 2025-ben a tavainál is jobb eredményre számítanak, elsősorban a One márka alatt létrejövő szinergiáknak köszönhetően. Fekete Péter szerint az űriparban is sok lehetőség van, nem csak szolgáltatói, de gyártói oldalon is. Lakatos László interjúja.
Tavaly az első három negyed év igen jól sikerült a 4IG-nál. Hogy látja, a negyedik negyed évet követően sem lesz okuk panaszra a befektetőknek?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen jó úton haladunk. Ugye láttuk a első, második, harmadik, negyedéves számokat. Alapvetően hoztuk a várakozásaink alapján kitűzött célokat. Azt gondolom, hogy a negyedik negyedév is jó lesz. Ugye telekommunikációs iparákhoz kötődik legjobban a csoport. Ugye ma kb. 87% az árbevételnek a telekommunikációból származik, és az árbevételünk jelentős része Magyarországról. Tehát igazából nagy meglepetések azon, ami nem lesznek. Hozni fogjuk az elvárásainkat. Itt inkább szerintem a nagy kérdés az nem is a 2024-es év negyedik negyedéve, hanem hogy 25-ben mi történik majd. Én azt gondolom, hogy a 25-es év az egy nagyon erős esztendő lesz, ugye nagyon sok minden van a csőben, ugye megindult a márkaváltás, de a márkaváltásnak egy nagyon fontos eleme az, hogy ugye megindul alapvetően a korábban felvásárolt cégeknek az integrációja, illetve az az úgynevezett keresztértékesítés, amiből jelentős szinergia hatásokat várunk. Tehát én azt gondolom, hogy 25-ben egy nagyon erős év lesz, és ugye itt az eddig ilyen szigetszerűen működő cégek integrált működéséből várható szinergiák meg fognak jelenni.
Ezek szerint akkor mondhatjuk azt, hogy bár rengeteg, ahogy szokták mondani, rengeteg tűzben tartja a vasat a 4IG, továbbra is ez a One márka lesz az, amire támaszkodhat a következő időszakban?
Ezért ezt szétszeletelném egy kicsit. Megvettük ugye a cégcsoportot, ugye a 4IG-t 2018-ban, akkor volt ugye kb. 15 milliárd forint árbevételünk, és az azt követő időszakban ugye jött egy konszolidációs időszak. Ugye 18-t követően ugye a 19-20-21 közepéig ugye az IT, illetve a rendszerintegrációs területen növekedtünk, aztán 21-től ráfordultak a telekommunikációra. Ennek az lett az eredmény, hogy mára közel 700 milliárd forint árbevétellel és 200 milliárd forint feletti EBITDA-val rendelkezünk. De hogyha ugye a kérdése válaszol, hogy elkezdjük ezt szétszeletelni, ugye most jelenleg ugye a telekommunikáció adja az árbevétel és az EBITDA ugye oroszlán részét, viszont emellett ugye új lehetőségeken is dolgozunk, szeretnénk majd akvirálni, újabb régiókban megjelenni, ugye Albániában meg Montenegróban vagyunk jelen Magyarországon kívül, illetve vannak érdekeltségeink Izraelben, tehát szeretnénk ugye más régiókban is növekedni, ugye ez a cégcsoportot ugye aktívan foglalkoztatja, illetve jelentős erőforrásokat teszünk ebbe az irányban, ugye látta, hogy ugye Macedóniában is szeretnénk megjelenni, illetve belépni, mint ugye harmadik szereplő, illetve ugye az űripar, űrös védelemipar is egy olyan terület, egy olyan ipar, ami más érettségben, más fázisban van. Ugye a telekommunikáció az már ugye mint egy BAU típusú tevékenység ugye zajlik, illetve hát ugye itt dolgozik a cégcsoport kollégáinak a jelentős része. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt konszolidáltan kell nézni. Telekommunikációban ugye több mint 6000 fő szolgálják az ügyfeleinket. A legfontosabb az, hogy ugye ezeket a vállalati, önkormányzati, nagyvállalati állami ügyfeleket ki tudjuk szolgálni a legmagasabb szinten. Emellett nyilván ugye fókuszálunk arra is, hogy a szinergiákat ki tudjuk használni az IT, illetve a telekommunikáció között, és nézzük az új területeket is. Ugye az új területeknek a része még ugye az a különböző infrastruktúrás befektetéseknek a állománya, amikben már ugye gondolkodunk, ugye szeretnénk ugye tenger alatti kábelt építeni, illetve nézzünk különböző lehetőségeket Észak-Afrikában is. Úgyhogy azon rengeteg lehetőség van, reméljük, hogy ezek megvalósulnak, és ugye ezzel értékeket tudunk teremteni.
Az űripar egy igen izgalmas és fejlődő terület. Ugye tavaly az év végén a 4IG elnöke elkísérte a miniszterelnököt az Egyesült Államokba, és ott találkozott Elon Muskkal is. Az űripari tevékenységnek ez a találkozó adhat lendületet?
Ugye ez az űripar, ez egy látszólag új terület, de ugye ezzel azért már jó pár éve foglalkozunk, ugye? Elindítottuk a munkát a 2021-ben, amikor ugye elkezdtük feltérképezni azt, hogy milyen lehetőségünk van belépni ebbe a kereskedelmi területre, ugye különböző geo-leo területeken, és azt láttuk, hogy vannak lehetőségek. Nagyon érdekes, ha megnézzük, nem sok közép-kelet-európai, illetve nyugat-balkáni operátor van ebben a szegmensben, és azt gondoljuk, hogy jellemzően észak-amerikai, nyugat-európai, illetve ázsiai operátorokkal versenyzünk, de azt gondolom, nem is verseny, ez inkább ez egy együttműködési lehetőség, tehát ezek a cégek megnézi, egymással versenyeznek, de van együttműködés is, kicsit mint az autóipar. Ugye a műholdas kommunikációban nagyon fontos a redundancia, az, hogy ha valaki szolgáltat akkor legyen valamilyen redundáns szolgáltató műhold, amire rá tud csatlakozni. Ugyanis, hogyha az ember föllövi a műholdat az űrbe, akkor ott már viszonylag nehezebb a javítás, az elérhetőség ezeknek a műholdaknak, illetve a szolgáltatásnak biztosítása. Éppen ezért ugye elkezdtünk beszélgetni nagyobb szereplőkkel. És ugye ebbe jön be ugye az Elon Musk által képviselt cégcsoport is, illetve érdekeltség. És azt gondolom, hogy a forágyi csoport méretét, nagyságát, komolyságát is demonstrálja, hogy ugye el tudtunk jutni, ahogy olyan találkozóról le tudtunk ülni, és az Elon Musk-kal tudott ugye a cégcsoport elnöke Jászeg Ellért úr személyesen egyeztetni, illetve elkezdeni kialakítani az együttműködési lehetőségeket. Úgyhogy nyilván dolgozunk velük is, dolgozunk más hasonló szereplőkkel is a világ különböző pontján, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly lehetőséget ad a cégcsoport számára.
Vannak olyan területek, ahol akár valami olyan újdonsággal tudnak előállni, ami különleges polcra helyezheti önöket ebben az iparágban?
Én azt gondolom, hogy igen. Ugye amellett, hogy ugye szolgáltatók szeretnénk lenni, mi ugye a gyártási oldalon is szeretnénk megjelenni. Ugye, hogyha gondolkozik egy műholdban, vagy egy műholdnak ugye a fejlesztése, gyártása, vagy pályára bocsájtása, ugye az egyszeri dolog, utána az 20 évig ugye örök pályán van, és szolgáltat. Ugye ezért szeretnénk elindítani ugye ezt a geostacionális műholdat. Viszont ami emellett még fontos, hogy mi szeretnénk ugye egy állandó szereplő lenni, és dolgozni a nagy szereplőkkel oly módon, hogy ugye mint magyar cég bizonyos részeket, részelemeket, vagy esetleg egész alrendszereket biztosítani a nagy szereplők számára. Én azt gondolom, hogy nem leszünk egy nagy Boeing, Airbus, Thales típusú gyártó, viszont ugye itt a Remret körül beindult gyártó kapacitásoknak a elindításával lehetünk egy olyan szereplő, akik ezeknek a nagy vállalatoknak beszállítója lesz hosszú távon, és hát ugye azt gondolom, hogyha megnézi a magyar mérnök állományt, akkor nagyon komoly szürk állománnyal rendelkeznek, komoly kapacitásokkal, viszont eddig azt láttuk, hogy ezek a kisebb cégek, akik ugye ilyen elszórtan működtek, nem volt meg az az ernyő, nem volt meg az a támogatás, amit a forágyi csoport meg tud nekik adni ma. És így meg tudjuk adni azt a lehetőséget, hogy tényleg merjenek nagyot álmodni, merjenek nagyok lenni, merjenek elmenni a Boeinghoz, az Airbushoz, a Thaleshez, és szolgáltatni nekik bizonyos rendszereket, alrendszereket, komponenseket.
Ez ügyben akár már tárgyalásokat is folytatnak magyar szereplőkkel?
De elsősorban azok a szereplőkkel ugye dolgozunk, akik a cégcsoportnak az érdekeltségébe tartoznak, de én azt gondolom, hogy ez a kör ez bővülhet. Tehát ebben a szegmensben is gondolkodunk további növekedésekben.
A 4iG vezérigazgatójával, Fekete Péterrel Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az e-heti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önöket.